Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Fóris György, a Bruxinfo uniós ügyek szakértője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, üdvözlöm itthon! Milyen visszhangja van a Nemzetközi Valuta Alap és a magyar kormány tárgyalásainak az unióban?
Én onnan indítanék, hogy a legfontosabb, amire gyakran nem gondolunk, hogy nem foglalkoznak velünk annyit, mint azt gondolnánk.
Pedig mindig reménykedünk benne. Emlékszem, akárhányszor beszélgetünk, és akárhányszor belpolitikai témáról kérdezem, mindig szükségesnek.
Jó, azért ez nem csak belpolitika, tehát nem Magyarország az egyetlen, amelyik segítségre szorul, és Európai Uniós, valamint most még nemzetközi valuta alapos forrásokat vesz igénybe, ez más tagországgal is előfordul, és ennyiből persze nem közömbös senkinek, hogy a magyar válságmenedzser is milyen irányt vesz. Továbbá éppen a görög válság óta azt is megtanulták most már az Európai Unióban, és ez most már alapkővé vált, hogy a tagországok nem engedhetik meg maguknak, hogy csak magukra gondoljanak, mert minden lépésükkel elindíthatnak, generálhatnak olyan folyamatokat, amelyek olyan nemzetközi piaci, pénzpiaci értéktőzsde és más egyéb reakciókat válthatik, ami viszont hat a többiekre is, tehát megszűnt már az izoláció abszolút létezése. Tehát nem igaz azt mondani, hogy egyáltalán nem figyelnek ránk, de távolról sincs arról szó, hogy nap mint nap azt néznék, hogy a magyarok mit csinálnak. Távolról sincs arról szó, hogy az egyes magyarországi véleményeket kommentálnák. Magát a tényt, azt értelemszerűen észrevették, de például hivatalosan nem kommentáltam mondjuk az Európai Bizottság úgy, hogy ez egy általános magyar döntéseket gyökeresen befolyásolandó állásfoglalás vagy nyilatkozat legyen. Egyszerűen már nem üti meg azt a küszöbb szintet, továbbá valahol egy kicsit spekuláció is, hogy mi lesz majd a jövőben. Pillanatnyilag mindenki arra fókuszál, hogy Magyarországnak létezik, még folyamatban van egy már megszületett hitelmegállapodása, ezzel a két intézménnyel, tehát a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Bizottsággal. Ennek vannak teljesítési feltételei, ezek a feltételek hogyan teljesülnek, ha nem teljesülnek, akkor mi történik. A bizottságot érdekli az is, hogy hogyan lesz a hogyan tovább. Tehát ha már a hitelszerződés hatálya lejárt, akár igénybe vette az ország a még bennmaradt pénzt, akár nem vette igénybe, mert, és tulajdonképpen Európai Uniós oldalról ez a fontosabb, Magyarországgal szemben most már több mint 5 év óta folyamatban van egy költségvetési hiány, túlzott költségvetési hiány eljárás, és amíg az nem zárul le, addig Magyarország viszont egy potenciális állandó megfigyelés alatt tartott alany, miként egyébként ma a tagországok többsége. Ilyen szempontból téma a Magyarország, hogy most fellépe valamilyen kritikus módon nemzetközi valuta alappal vagy sem, az publikusan nem nagyon tárgyalt fejlemény, legalábbis nem az EU intézmények keretében. Az Európai Parlament az mindig egy speciális terület, mert ott politikusok közvetlenül politizálnak. Más kérdés, hogy lehet, hogy az Európai Unió bizottságán belül felső vezetői szinten esetleg vannak bizonyos aggodalmak, ilyet hallottunk. Tudnék, ezt nyilván itthon is tudják, a dologban van kockázati elem is, ezt kint is látják. És mivel az imént azt mondtuk, hogy most már mindenki hat mindenkire, azt azért nem szeretnék, hogyha a kockázat netán balul sülne el, és akkor viszont a következményekkel már például a bizottságnak is foglalkoznia kéne.
Uh-huh. Magyarázatot szorul az is, hogy vajon a úgynevezett piacok, amely alatt nem egy konkrétan definiált szereplő sort értünk, hanem általában a piacokat, azok miért tartják nagyobb garanciának a Nemzetközi Valuta Alapot, és miért nem elégednek meg az Európai Bizottsággal, amely Magyarországot 5 éve túlzott deficit eljárás alatt tartja. Ebből egy átlag ember számára azt következik, hogy alaposabban néznek bennünket, nem engedik elszaladni a lovat.
Itt most nem a lovak elszaladásáról van szó, hanem volumenekről. A Nemzetközi Valuta Alapra akkor van szükség, hogyha nagyon nagy a baj. Mert ha nagyon nagy a baj, tehát görög léptékű a baj, akkor az már nem csak görög baj, hanem Európai Monetáris Unió baj. Automatikusan gyengíti a pozíciókat, látótérbe teszi a gyenge Portugáliát is, a gyenge Spanyolt is, megkérdezi még a belgákat is, egyáltalán mindenkit, ahol például nagy a belső eladósodottság, mert hogy a költségvetési hiány ma mindenhol magas, tehát most elsősorban azt is nézik, hogy és egyébként hol nagy az eladósodottság. Tehát következményeiben, ha egy országgal nagyon-nagyon nagy problémák merülnek fel, akkor az már volumenében felveti a dominó effektus veszélyét, és a dominó effektus kivédésére kell hihetetlenül robosztus garanciacsomagokat lerakni az asztalra, amire nem minden esetben lehet elegendő csak az Európai Uniós pénzforrás. Tehát a logika sokkal közvetettebben többszörös, ameddig eljutunk a nemzeti valuta alaphoz. Önmagában egy Magyarország méretű ország esetleges pénzügyi gondjának a megfinanszírozására az Európai Unió bőven elég. Csak a közvetett hatások miatt merülhet fel esetleg az, hogy. De azt még Európai Bizottsági oldalon is elismerik, ezt konkrétan nyíltan ki is mondták, mert hiszen erre rákérdeztünk, és ez egy nyilvános válaszadás volt, hogy formailag és jogilag ahhoz, hogy Magyarország Európai Uniós pénzeszközt vegyen igényben, esetleges megrendült pozícióját segítendő, nincs szükség nemzeti valuta alapi részvételre, tehát ez nem eleve beépített, kötelező összekapcsolódás. A probléma az az, hogy a piac, idézőjelben mondva, beárazza azt a kockázatot, hogyha a rászoruló ország eleve kizárja a lehetséges segítő partnerek közül a nemzetközi valuta alapot, de nem feltétlenül azért, mert úgy gondolják, hogy egy Magyarország méretű országot nem lehet majd megfinanszírozni, hanem mert bekalkulálják az esetleges dominó effektust. Olyannyira összetett a dolog, hogy lehet, hogy a dominó nem is Magyarországról kezd el dőlni, hanem például mondjuk Portugáliából.
Az IMF-et egy ilyen szükséges biztonsági pillérként értékelik?
Abszolút. Semmi más. Ez csak pszichológia. Csak pszichológia alapvetően. Portugáliában lehet, hogy elkezd dőlni valami nagyon. Mozgosítani kell a ma egyébként Európai Unióban rendelkezésre álló 500 milliárdnyi segélyalapot, ami azért hihetetlen nagy pénz, és rövid távon biztos, hogy elég minden külső részvételi nélkül. De akkor már a piac nyilván elkezdene manipulálni azzal, hogy na és akkor mi lesz a spanyolokkal. Ott is minimum meg lehet bontani, meg lehet rengetni a stabilitást oly mértékig, hogy valami pénzt oda is kell tenni, ha másért nem, megint csak pszichológiai okokból, és akkor már egy ponton túl felmer úgy ide, azért mégiscsak kellene nemzetközi valuta alap is. És ezen a kártékony hullámon kifejlődhet egy korábbinál sokkal virulensebb újbóli támadás a magyar valuta ellen is. És ha mondja, ilyen globális a támadás, akkor nem biztos, hogy a segíteni akarók készek lesznek Magyarország esetében csak maguk fizetni, tehát csak a tagországok, vagy csak a tagországi források, hanem esetleg külső egyéb források. Ez katasztrófa forgatókönyv, és nagyobb valószínűséggel nem történik meg. Minden esetre a nemzetközi valuta alap részvételét, aki hiányolja, az általában csak azért hiányolja, hogy legyen egy ilyen pszichológiailag megtámogató elem a csomagban. Azt szokták mondani, hogy a valuta alap részvételére azért lehet szükség, hogy ne kelljen igénybe venni. Mert ha nincs ott, akkor kialakulhat olyan helyzet, hogy még rá is szükség van.
Tehát, hogy elképzel egy dominósort, arra az Unió bőven elég, hogy az első dominót megállítsa, de arra már nem, hogyha az egész elkezd dőlni.
Hát annak nagyon soknak kéne azért dőlni, azt is tegyük hozzá, mert tényleg ez az 500 milliárd, azért ez egy borzasztóan nagy pénz. De ha nagyon sötéten nézünk, akkor egy spanyol, portugál, mondom, adott esetben egy ismét megrodgyanó görög, ki tudja, hogy mennyire talpra állni tudó ír, a magas hiány, magas eladósodás miatt egy megrendült belga képlet már érdekes helyzetet tud előidézni, és akkor persze rögtön ismét rászállnak a kicsikre is, tehát a magyarokra, a lettekre, a románokra és mindenki másra. Ott már azért elég nehéz lenne fölvenni a harcot. Illetve akkor az már oly mértékig globálisá válna, hogy értelemszerűen az G20 téma lenne, és ha már G20 téma, akkor óvatatlan, hogy a G20-hoz paritásba álló nemzetközi szervezetek, pénzügyi intézmények bevonása is felmerüljön.
Hogy néznek ránk már, ha néznek egyáltalán, mármint a magyar kormányra, amikor ezt a határozott lépést az IMF felé megtette? Mit gondolnak rólunk? Mit kockáztatunk?
Ezt. Tulajdonképpen semmi más.
De ez nem csak rólunk szól. Tehát nem ránk néznek, mint a kockázat fő előidézőjére, hanem magára az egész helyzetre?
Azt tudom mondani, hogy aki azt mondja, hogy aggódik, pontosabban nem is az, hogy aggódik, mert még olyan nagyon ez se hangzott el, amennyire tudjuk, hanem az, hogy a dolog felvethet kockázati problémát, azok automatikusan tovább gondolkodva az esetleges Európai Uniós tovagyűrűző hatásokban gondolkodnak elsősorban. Még egyszer mondom, Magyarország volumene nem olyan nagy, hogy ha csak ő egymagában lenne a probléma, azt ne lehetne kezelni.
Azt vizsgálják, hogy napról napra a piacról Magyarország hogy tudja magát finanszírozni?
Igen. Erre megvannak a szolgálatok természetesen, nem véletlenül van a sokat emlegetett brüsszeli vízfej. Erre van egy sok száz fős szervezet, létezik pénzügyi gazdasági főigazgatóság.
Most azt kell látniuk, hogy ez egész jól megy.
Pontosan. Tehát ezért mondom, hogy épp ezért nincsenek aggodalmat sugalló, egyébként ilyen nem is nagyon lehetne, hiszen mint tudjuk, a közgazdasági pszichológia úgy működik, hogy többnyire önbeteljesítő, tehát az következik be, amiről elkezdenek beszélni, ezt tudják a profi vezetők, és éppen arról nem beszélnek, amitől félnek. De én amennyire tudom, színfalak mögött sem nagyon az ma a uralkodó álláspont, hogy a magyarok a vesztükbe rohannak, elismerik, hogy ez most működik. Egy picit aggasztja őket, hogy egyel kevesebb mentő van, de nem szükségszerű, hogy leszakadjon a híd, és majd egyelőre nem úgy fest a dolog, hogy ennek feltétlenül kell szakadnia.
A szakértők gondolnak-e valamit arról, hogy egyes országok, például Magyarország ellen, egy ilyen helyzetben ellenséges spekuláció elindulhat-e, és ha igen, az milyen valószínűséggel indulhat el?
Ellenséges spekuláció mindig elindulhat, és mint mondtam, ugyanúgy kiválthatja egy váratlan belpolitikai fejlemény, egy nem odaillő publikus nyilatkozat, mint egy külpolitikai fejlemény. Ne felejtsük el, hogy az előző magyar pénzügyi válságot se magyarországi események idézték elő, hanem a buborék kipukkadásának a tovagyűrűző hatása. Erre mondtam azt, hogy a dominó bárhonnan elindulhat, ezért ma már egyébként az Európai Uniós integráció szempontból is egy nagyon érdekes fejlemény. Hihetetlen rövid idő alatt, egy fél év alatt átalakította a gondolkodást. Most már nem egyes országok felül gondolkodnak Európai Uniós körök szintjén, hanem egyes országokat is érinthető fejleményeket azonnal Európai Uniós kontextusban néznek, mert látják, hogy mi mértékig hat egymásra minden, és tovább terjedhet azonnal. Illetve a megoldás, a megnyugtató tartós megoldás az ma már nem egy ország pillanatnyi bajának a kezelése, hanem bekalkulálva a várható uniós szintű következményeknek uniós szintű ellenlépésekre van szükség, ezért folynak most az esetleges reformok is.
Ez az európai gazdasági kormányzás nevű elképzelés?
Igen.
Hol tart?
Nagyon hamar lesz látható jele. Először is ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint amikor Lenin megírta a új gazdasági politikai programot, és akkor most valaki fog írni egy átfogó tervgazdasági könyvet, és utána pedig azt tételesen végrehajtják. Pont fordítva van, sok kis részelem az egyes részproblémákra válaszul kezelés alatt áll, és egyes gondolkodók, konkrétan az Európai Unió állandó elnöke Herman Van Rompuy által vezetett bizottság, amely egyébként a tagországok pénzügyminisztereiből áll, megpróbálja ezt horizontálisan átlátni, hogy hol mi minden történik, és ők már összerakják a mozaikot, és ahol kell esetleg még ráerősítenek. Mire gondolok? Pénzpiaci szabályozásra, pénzügyi felügyeletek európai szintű megerősítésre, hitelminősítő intézetek európai szintű kezelésének a problematikájára, egy sor hasonló, ha úgy tetszik, technikai és egymással adott pillanatban nem szükségszerűen összefüggő részterületeknek a szabályozása már folyamatban van. Ezekről sok esetben már született döntés, esetleg a parlamenttel húzakodnak éppen a végső forma elfogadásában, de ezek mozaiklapok, amik illeszkednek egy nagyobb mozaikba. A nagyobb mozaik együtt nevezhető majd gazdasági kormányzásnak, de a folyamat nem onnan indult át, hogy gazdasági kormányzást csinál valaki, és ennek vannak részelemei, ezek az elemek összeállnak, és ezt csak tulajdonképpen kitesznek egy kvázi kormányzati elemet. Tudnék, önmagában Európai Uniós gazdasági kormányzás nem létezhet, mert a makrogazdaságok tagországi kézben vannak. Itt a tagországok részéről önkéntesen eltűrt, felajánlott köztes területek együttes kezeléséről van szó, ami viszont, és ez az érdekes az egészben, ha elér kritikus mennyiséget, elég sok területre kiterjed, márpedig, imént említettem, a Van Rompuy vezette szakbizottság most épp azon dolgozik, és mikor azt mondtam, lesz látható jele, akkor arra gondoltam, hogy most szeptemberben lesz egy Európai Uniós találkozó, ahol ennek a bizottságnak a készülő jelentését már megvitatják az állam és kormány fő, köztük a magyar miniszterelnök is, majd egy hónappal később októberben ugyanennek a Van Rompuy vezette szakbizottságnak a végső jelentését kell, hogy elfogadja immár az állam és kormány fő találkozója, ahol ezeket a mozaiklapokat összerakják, És ahogy mondtam, egyes elemek megerősítik, mikre gondolok, felmerült annak lehetősége, hogy a költségvetési terveket, a tagországok, a nemzeti költségvetési terveket még a tagországi elfogadás előtt tavasszal egymásnak megmutatják és véleményezik. Felmerült annak lehetősége, hogy a hiány szankciók erőteljesebbek legyenek, hamarabb alkalmazzák őket, ne várják meg, ameddig elszalad nagyon alul. Felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben ne csak a költségvetési hiányt, hanem például az eladósodottság mértékét is figyelembe vegyék. Egy sor egyéb kiegészítő elem felmerült, ami, hogyha ezekkel a piacszabályozási eszközökkel együtt alkalmazódnak, akkor még egyszer mondom, elkezdenek úgy viselkedni, hogy tulajdonképpen van egy európai gazdasági kormányzás, jó lehet, nincs európai gazdasági kormány, hanem tovább is nemzeti kormányok vannak.
Az Európai Bizottság képes arra, vannak eszközei, hogyha ez az úgynevezett európai gazdasági kormányzás megalakul, akkor ennek az intézményeit hatékonyan működtesse? Magyarán arra gondolok, hogy nem fogja mindenki átverni, aki csak teheti?
Azért nem, mert nem európai gazdasági kormány van, amivel szemben az Európai Bizottság felügyel, vagy pláne nem az Európai Bizottság az Európai Gazdasági Kormány, hanem, ahogy mondtam, részterületek vannak. Egyesekben van a bizottságnak közvetlen szerepe, másokban nincsen. Tehát az európai pénzügyi felügyeleteknél létrejön egy nemzeti pénzügyi felügyeletek működését koordináló európai intézmény, vagy például a hitelminősítőknél hasonló logika alapján lesz egy európai hitelminősítői fórum is, ami a nemzeti hitelminősítőket valamilyen formában keretek között tartja. Ennek például nincs is szervezeti függősége a bizottságtól. Sok-sok részterület van, egyes területeken a bizottságnak vannak jogosítványai, mert az egységes piac működésének a garanciája az a bizottság kezébe van, és hogyha ez összefügg a piac működésével, akkor ott a bizottság egyszerűen vagy a versenyszabályozás, vagy a piac szabályozás szempontjából érvényesíteni fogja a jogosítványait, ha azon a részterületen probléma merül fel. De itt nem arról lesz szó, hogy létezne egy európai szintű gazdasági miniszter, és annak fölmutat egy sárga lapot.
Mi a garancia arra, hogy ha csak kvázi kormányzás van, akkor ez a mozaik, ez képes lesz gyorsan reagálni? Mert láttuk, hogy mennyi idő alatt képesek gazdaságok rossz helyzetbe kerülni.
Én itt egy kicsit optimistában látom a helyzetet. Ez is megfogható példánk nem sok van. Az egyetlen igazán kiemelt megfogható példa a görög válság volt, hogy ott milyen lassan reagáltak. Ugye? Lassan reagáltak, ennek megvoltak egyébként a periférikus okai, elsősorban ugye a főszereplő Németországnak kellett olyan helyzetbe kerülni, hogy reagálni tudjon, már pedig ott függőbe volt egy alkotmánybírósági vélemény, egyfelől, másfelől egy német nemzeti politikát meghatározó helyhatósági választási eredmény, másfelől ennek volt egy látható határideje, az utóbbi az április volt, addig, hogy kicsit olyan bénakacsa állapotban volt a folyamat. De egyébként addig a játékszabályok betartása kedvére a görögök nem is kérték a segítséget, tehát formálisan tulajdonképpen nem késlekedtek az európai válaszadók, mert nem volt hivatalos görög kérés. A hivatalos görög kérés is valahogy kihúzta addig, ameddig a németek válaszadási pozícióba kerültek.
Ezt megvárták, amíg lehet igent mondani.
Amit valamit lehet mondani, és semmiképpen se eleve nemre van ítélve a dolog, és amikor ez az akcióképességi állapot már összeállt, akkor a görög kérés után 6 héten belül minden megvolt. Megszületett a politikai döntés, döntöttek arról, hogy milyen összegű, 110 milliárdról van szó a görögök esetében, hogyan, kik adják össze, mikor, milyen formában, ki veszi fel ezt a pénzt, és már meg is kapták az első részeket. Azért egy korábban nem létezett mechanizmusról van szó, aminek logikája nem is kis részben, azért mégiscsak ellene megy az alapszerződés bizonyos elképzelt szellemi irányának, mert ugye korábban arról volt szó, hogy nem lehet semmilyen formában segíteni eurózóna tagországot. Ekkora pénz megmozdításához szervezetten azért intézményeket kell tudni működtetni. Ezt is meg kellett oldani, és ez mind 5-6 héten belül megtörtént 27 tagország részvételével, amit én nem tartok ezeként egy nagyon kiábrándítóan béna állapotnak. Vannak kétségeim, hogy akár nemzetállamon belül is egyes országokban ezt hamarabb, sokkal hamarabb meg tudták volna csinálni.
Egy úgynevezett európai valuta alap létrehozásáról is beszélnek. A nemzetközi valuta alap ellen, mellé, kiegészítésképpen?
mellé, semmiképpen se ellene, és a nemzeti valóta alapnak ez ellen nem is lenne kifogása. Ez megint arra példa, amit az imént mondtam, ez egy nagyon fontos elem, hogy itt apránként építkezik ez a bizonyos európai gazdasági koordináció. Azt szokták mondani, hogy az Európai Unió az a válságokon keresztül fejlődik. Ezt nagyon sokan lesöpörjük az asztalról, hogy ez egy ilyen populista, demagóg politikusi megfogalmazás. És ahogy a politikusok használják, gyakran tényleg az. De tényleges értelmét tekintve az európai közös piac lét működési elemét fejezik ki. Tudnék, az egész közös piac tulajdonképpen egy tanulási folyamat volt, és mindig egy válságra adott válasz. Volt a francia-német vita, még a szén- és acélközösség idején, és akkor arra kellett egy válasz. Volt a vita arról, hogy a határokon való átnyúló kereskedelem nem működik, mert a határokon való vizsgálat nagyon nehézkes, létrejött az egységes piac, aztán, hogy az is akadályozta a forgalmat, létrejött az euró. Mindig voltak problémák, amire válaszul ki kellett találni valamit, mert egyébként euroszklerózis alakult ki 70-es években.
Több... Az ember is így működik, valamit elront, tanul belőle, újat csinál.
Ezért mondom azt, hogy az, hogy ma egyáltalán fölmerült, hogy megint ez a bizonyos gazdasági kormányzás kell, az nem azért van, mert íróasztalnál ülő tervezők eljutottak a rózsaszín álmodás állapotába, mert hiszen még 2 évvel ezelőtt is elvi szinten ezt mindenki lerúgta volna magáról, hogy na nem, hát ez elképzelhetetlen. A makrogazdasági kezelés az soha nem volt benne az alapszerződésben, az mindig tagországi szinten maradt, épp ezért az alkotmányok is úgy rendelkeznek, hogy ez a szuverenitás abszolút kizárólagos jogköre, stb. Tehát nem merült volna fel, még a lisszaboni szerződésbe se vettek bele ilyeneket, még az alkotmányos szerződésbe se bele ilyeneket, ami effektíve a máig elterjedő gazdasági kormányzati szintet felvetni. Azért került rá sor, mert egy probléma megoldás menetében, mint gyakorlati lépés, elkezdtek születni olyan válaszok, amik a végén gyakorlatilag ezt eredményezik. Ha úgy teszik, a tanulási folyamatnak egy újabb eleme ez, hogy ma már itt tartunk, és ezt kell csinálni.
Föltettek egy csomó kérdés, és ezt a választ kapták.
Ezek a válaszok kezdenek el születni, és ez elkezd összeállni egy ilyen irányba.
És az úgynevezett európai valuta alap ezt kitölteni föl?
Az európai valóta alap arra példa, hogy amikor a problémák jöttek, akkor az első ösztönös reakció persze ugye megsebződtünk, tehát a sebek kezelése. Bajba került egy-két taktárs, ez aztán a végén mindenkire hatott, a végén már magára az Európai Monetáris Unióra, tehát az euróra is, és akkor elsősorban a védekezés és az elhárítás. És ez volt a görög védekezési csomag, aminek mintájára, ez egyébként szintén igazából nagyon is pozitív fejleménynek érzem, hogy 1-2 héten belül megszületett a másik robosztusabb nagy csomag, ami adott esetben rövid távon egy spanyolokat is ki tud menteni, tehát már előre gondolkodva, hogy egyébként hogy működik a helyzet akkor, hogyha tagországok bajba kerülnek, ugyanis korábban a szerződés erről nem beszélt, mert senki sem számított rá, hogy ilyen kialakulhat. Tehát ez volt a védekezési fázis. Az esetleges európai valuta alap felállítása már egy előre gondolkodó hosszú távú folyamat. Tudnék, ez a nagy pénz, ez a 440 milliárd kiegészítve a másik más forrásból, szintén Európai Uniós 60 milliárddal 500 milliárd, amit megtámogathat a nemzetközi valuta alap fele részben, tehát az már együtt 750 milliárd, azért mondom, hogy ez az őrült nagy pénz. De ettől függetlenül az egész mechanizmus 3 évre van most elképzelve. És mi lesz 3 év után? Addigra kell tudni kigondolni újabb, még stabilabb, még átfogóbb mechanizmusokat, és erre szolgálhat majd például egy európai valuta alap felállítása, aminek a működési logika egyébként sok szempontból hasonló lenne a nemzetközi valuta alapéhoz. Azért tartják sokan szerencsésnek, hogy ez viszont történjen meg erre az európai családi kereteken belül, mert itt azért mégiscsak egy közös pénz menedzselése jelentős részben is, európai politikai, gazdasági, makrogazdasági döntések menedzselése is ki van téve annak, hogy hogyan használom fel ezeket az eszközöket. Magyarul, hogyha a nemzetközi valuta alap beleszól eurózónabeli tagország makrogazdasági döntéseibe, akkor valahol az eurózóna működésébe is már kezd beleszólni, ami nem feltétlenül kívánatos. Végül is a nemzetközi valuta alap sok minden másból is áll.
Innen folytatjuk a hírek után. Forrás György, a Brux Info uniós ügyek szakértője, az Inforádió Arénájának vendége.